Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották. Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Pápai Gábor karikatúrista a Budaörsi Olvasókörben egy előadásra vállalkozott. Ezt az előadást közvetíti a Civil Rádió Olvasókör.
Pápai Gábor vagyok, az elmúlt 28 évben a Népszava karikaturistája, ami egyébként nem olyan nagy, tehát soknak tűnik, de ez egy 151 éves újság, és én már harmadik generációs népszavás vagyok. Az apukám olvasó szerkesztője volt és saját halottja a lapnak, még a 80-as években. Sokkal érdekesebb, a nagymamámnak volt egy sógora, akiről neki azt hiszi, hogy csak egy városi legenda, akinek az volt a feladata a 30-as években a Népszavánál, hogyha egy bátrabb újságcikkért letöltendő börtönbüntetés is várható volt, akkor az ő nevét írták a cikkek alá, úgyhogy ő tulajdonképpen azért kapta a fizetését, hogy időnként bevonult a börtönbe.
Ez egy Rejtő Jenős, nem?
Abszolút Rejtő Jenős, ez egy lump volt, a nagymamám nagyon rossz véleménnyel volt róla, garantáltan egy sort se írt, de nagy hős emiatt, ugye, hogy ő ezt, ez volt tulajdonképpen a munkája egészen addig, amíg el nem vitték munkaszolgálatra, és nem jött vissza onnan. De ez csak ilyen anekdotázás. Inkább a karikatúrákról szeretnék mesélni nektek. Tegeződhetek? Ez így ér itt? Nem,
te vagy a legidősebb.
Én egy év múlva már teljes jogú tagja lehetek egyébként a nyugdíjas klubnak. Szóval, tehát ugye karikatúra és politika találkozik itt, de én szeretném áttolni a hangsúlyt a karikatúrára, mert politikáról itt szerintem nálam sokkal avatottabbak szoktak mesélni. Tehát a karikatúra, amelyik ugye Jókai korában is létezett, már, sőt már előtte is, de nem hiszem, hogy tudnátok felsorolni bármilyen művet, társaságba is kerültem Jókai korabeli karikatúristákat, tehát ez nem volt annyira egy hogy mondjam, bevett művészeti ág. És szerintem még akkor sem, amikor én ebbe belevágtam, akkor is egy ilyen vidám, illusztratív, szórakoztató műfaj volt. Mindjárt emlékszünk, hogy milyen karikatúrák voltak az én fiatal koromban. És valami tulajdonképpen az ezredforduló után történt szerintem. Semmi nem tuti, amit mondok, ezek az én szubjektív megéléseim. Aminek valószínűleg a választóvonala a világban ez a 2001-es ugye VTC terror merénylet volt, ami után tulajdonképpen elkezdődött a 21. század, és egy teljesen más politika. És ebben a karikatúra tulajdonképpen mint fegyver jelenik meg, és harcolnak is vele, már úgy vele, hogy ellene. És ugye Európába ez tulajdonképpen akkor érkezett meg, amikor egy dán újság, a Jylland Posten felkérte a rajzolókat, hogy ugyan már rajzoljanak iszlám ellenes karikatúrákat, mert mert úgy tűnik, hogy ez egy ilyen tabu terület, hogy senki nem vállalja föl ezt. Az eredmény ismert, szerintem nagyon szar rajzokat adtak be a rajzolók, és legalább fél évnyi propaganda munkájába került bizonyos észak-európai imámoknak, hogy erre ráhúzzák tulajdonképpen az iszlám világnak a haragját. Annyira sikerült ez egy kairói iszlám konferencián, hogy ki is mondták a rajzolókra a fatvát. Nyilván mindjárt tudjátok, hogy azóta is különleges védelem alatt kell élniük ezeknek a rajzolóknak. Ugye ezt az írók már sokkal régebben megélték, mint mondjuk Salman Rushdie. De én azt gondolom, hogy a mi szakmánk ekkor érkezett be erre a sűrűjébe ennek, ami tulajdonképpen nem kéne, hogy ott legyen, de hát senki nem válogathatja meg azt a kort, amiben ő dolgozik. És ennek tulajdonképpen a durvább megjelenése akkor történt, amikor 10 éve már ez lezajlott, ez a botrány. És a híresen szekuláris francia államnál egy per indult a Charlie Hebdo ellen. Tényleg hoztam egy Charlie Hebdo-t, majd mindjárt megmutatom. A Charlie Hebdo ellen, hogy ne engedje meg a legfelsőbb bíróság, hogy újra közöljék ezeket az inkriminált rajzokat. Ebből majd fogok mutatni szerintem valamit. Így néz ki maga az újság. De hát Franciaországban több száz karikatúra és képregény újság van. Ugye Magyarországon valószínűleg összesen nem lehetett volna akkor annyi karikaturistát lelőni, mint ott egyetlen szerkesztőségben Párizsban. Tehát tulajdonképpen az volt a baj, hogy, és erre majd később is visszatérnék, hogy az újság megnyerte ezt a pert a francia igazságszolgáltatás logikája szerint. Tehát a francia igazságszolgáltatás azt mondja, hogy a szólásszabadság előtt a vallásszabadságnak, illetve hát ugye a hazai gyakorlatban a személyiségi jogoknak meg kell hajolniuk. És mivel veszítettek az imámok, ezért megesküdtek, hogy bosszút állnak. Még egy nyíltan a sajtó előtt, tehát hogy jöttek ki a legfelsőbb bíróság épületéből, akkor mondták azt, hogy ez vért kíván, és ezt aztán néhány év múlva be is váltották a közismert Charlie Hebdo merénylet sorozatban, aminek voltak aztán magyarországi hullámai is, és így kerültem velük is kapcsolatba. Érdekes módon a hóért akasztották, mert nem én rajzoltam nekik, hanem ők rajzoltak le több, hogy mondjam, számukra érdekes szereplővel, tehát az én karikatúrám jelent meg, a rólam készült karikatúra a Charlie Hebdo-ban, kutyapárt, meg, tehát akiket ők érdekesnek találták, volt egy ilyen külön számuk, és azóta is jó kapcsolatokat ápolunk. De akkor, amikor ezt ide jöttek Pestre, hogy interjút készítsenek és lerajzoljanak, akkor két ilyen titkos ügynök kísérte őket, és hihetetlen óvintézkedések közepette titokban kellett találkozni velük. Tehát tulajdonképpen egy ilyen kiélezett politikai helyzetben van ma szerintem már Európában is a karikatúra, és azért akartam ezzel a sztorival kezdeni, mert 2020-ra, amikor már ugye tulajdonképpen elég oka lett volna ennek a rendszernek, hogy engem támadjon, de amit mondtam, hogy korábban még a karikatúra egy ilyen vidám és kellemes, de nem fontos dolog volt. Tulajdonképpen az újságok akkor tettek be egy karikatúrát, ha volt egy üres hasábjuk. És ugye jött a Covid, és az első hullám alatt rendkívül szigorú zárlat alá került az ország, és ez valószínűleg egy ilyen feszült szituációt eredményezett. Amikor én rajzoltam az itt látható rajzot, én tulajdonképpen minden nap rajzolok. Ma már elég korán le kell adni sajnálatos módon a rajzokat. Tehát már így délután 2-kor már megy a balhé, hogyha nem küldem el az a rajzot, az is tudok itt lenni. És ezt a rajzot rajzoltam. Na most azt kell tudni, hogy a Népszavában még az a szintű cenzúra sincsen, ami egyébként a sajtóban normális, a szerkesztői cenzúra. Tehát szökő évben egyszer van egy olyan rajz, amire azt mondják nekem, hogy figyelj, ez lehet, hogy nem kéne megjeleníteni. Azokat is megrajzolom, nekem van a számítógépem, itt a táskámban egy fiók dosszié, ahova azokat a rajzokat rakom, ami nem bírja a nyomdafestéket, vagy az obszcenitása miatt, vagy durvasága miatt. Hogy el tudjátok képzelni, például van olyan rajzom, ahol a vállóperben a Rogán Antal visszaveszi a szilikont a cilitől egy nagy konyhakéssel, tehát ez egy ellet, azt hiszem képzelni mindenki vizuális típus, ami nyilván tudom, hogy ez ilyet nem szabad a magyar sajtóban, a Sárlián egyébként simán hozná megjeleníteni, viszont az ártana a szépségemnek, hogyha magamban folytanám. Tehát ez kirajzolom ezeket magamból a hálátlan utókornak. Na most egyetlen dolog van, amit én elviselek cenzúraként, az a feleségem, aki rendkívül járatos amúgy is egyházi kérdésekben, és mindig a vallásos témájú rajzok körül szoktak lenni a problémák. Ahogy ugye a Jilland Posztennél is ez volt. Viszont az én Boriskám azt mondta, hogy ezzel semmi gond nincs ezzel a rajzzal, úgyhogy elküldtem a Népszavának, megjelent annak rendje és módja szerint. Senki nem vett, ez egy szarral, ez egy közepesen gyenge rajz. Ami nem a Jézusról szól, hanem arról hogy hívták ezt operatív törzsnek a mindennapos szeánszáról, ahol bemondták, hogy kik haltak éppen aznap meg, és azoknak mi volt a alapbetegsége, és különben is elég hamar elvitte volna őket az ördög, tehát nem egy nagy dolog. Ezért rajzoltam ezt a rajzot, és eltelt 3 nap, és egyszer csak azt vettem észre, hogy a blogomon, ahol ezeket a rajzokat be is tetted a meghívóba, hogy láttam. Igen, a blogomon egyszer csak 10 000-ek kezdtek el gyülekezni. Tehát ugye ez egy kis szubjektív blog, mióta a Népszava online nem hozza automatikusan a karikatúrákat, megmagyarázhatatlan okokból. Azóta majdnem, hogy archiváló igényel, minden nap felteszem az aznapi rajzot, és így még nekem is könnyebb megkeresnem ott a kereső motorokkal, mint a saját számítógépemben, ahogy láttátok, nem egy könnyen boldogulok itt a adatbázisokban. Úgyhogy a 3. nap elkezdtek nagyon sokan kattintani erre a rajzra, és aztán nagyon hamar kiderült, hogy nem így derült ki, csak az ember utána rájön a valódi sztorira, hogy egy Trombitás Kristóf nevű fideszes tulajdonképpen a Vasárnapi Hírek című Fidesz közeli katolikus portálon ezt a rajzot kipécézte. És amit ő ott közzétett, mint ilyen felháborító dolgot, azt egyből átvette az egész NER média, és gyakorlatilag órák alatt szétfutott, és a Hír TV-től a Magyar Nemzetig, és a nem tudom, az összes ilyen klónon végigment, hogy hát a Népszava karikaturistája megsértette a kereszténységet. Nagy dolog. Tehát, hogy nem gondoltam. Tehát egyrészt joguk van az érzékenységükhöz, a vélemény, ha én nekem jogom van a véleményemhez, akkor nekik is joguk van a véleményükhöz, tehát ez engem nem nagyon...
De azért először örültél neki, hogy ilyen nagy népszerűség.
Kész. Amikor rájöttem, hogy ilyen népszerű, akkor nem, egyre jobban örülök neki. Tehát először nem fogtam föl a dolog súlyát, a feleségem persze halálra aggódta magát és féltett engem is. Ezt tudni kell, hogy mi Nagymaroson lakunk egy kis faházban, egy erdő közepén, tehát nem járkálnak nagyon ott ilyen náci pribékek, és amúgy is mindenki otthon ül, tehát a Covid első karanténja idején történt ez a dolog, viszont mindenkinek rengeteg ideje van kommentelni, meg mindenfélét csinálni, úgyhogy ment ez a dzsihád, hogy én egy ilyen az ember vagyok, aminek még akkor is az volt a meggyőződésem, hogy ezek az ellenség menedzselések, ahogy ezt Néző László fejtette ki a Hír TV-nek a műsorában, tehát hogy a Fidesznek van ez a tevékenység, egy ellenség menedzselés, ezek kiégnek, elég hamar kiégnek, úgyhogy mondtam is neki, hogy nyugi, mindjárt vége lesz ennek az egésznek. És szerintem azért kapták ezt elő, mert hogy akkor éppen már kezdtek az emberek nem eléggé haragudni a Niedermüller Péterre, aki február óta volt az ellenség akkor, mert azt mondta, hogy azt hiszem a fehér keresztény férfiakra, hogy ez valami elborzott. Nem emlékszem pontos, de majd beugrik a pontos kifejezésére, de arra is nagyon ráugrottak arra a kifejezésre, hát most erre ugrottak rá, majd legközelebb másra fognak. Érdekes, inkább folklórnak éltem én ezt meg, hogy ugye ment a, mit tudom én, a sajtóklubba, hogy akkor én nem is vagyok ember, ment a, nem tudom, Szent Korona rádióban, hogy ugyan telefonáljanak be, akik tudják a címemet, mert vannak, akik eljönnének meglátogatni és elbeszélgetnének velem. Persze egy ajánlkozott is rá a 64 vármegye, és még itt is azt a pozitívumot éreztem meg, tudni, hogy Nagymarosnak ugyanúgy megvan a gettója, mint mondjuk nagyobb helyeknek is, úgy hívják, hogy Fehérhegy. És annak is megvannak a belső hierarchiái, és az igazi vezetője ennek az úgynevezett ikrek, ez két olyan sittes csávó, akik már ugye megjárták a börtönöket, és na, ő, az ikrek üzentek nekem, hogy csak jöjjön nyugodtan a vármegye, mert akkor ők is ott lesznek ám.
Egy ilyen társaság egyébként itt is van Budaörsön. Itt pont mögöttünk, a hegyoldalban csak ilyenek laknak.
Nagy. De ez csodálatos. Tehát, hogy én nekem ez többet adott, mint amennyit elvett az egész NER média. Tehát, hogy úgy éreztem magam, mint a vásárhelyi székelyek, amikor ugye jöttek a... ugye volt ez a legendás, hogy ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez a rajz, ez fordulatot hozott az életembe. Nézzük, mi van utána.
Nézzük.
Igen. De hogy ez is lecsengett. Tehát, hogy hiába nyomadták, itt több ezer megjelenés volt, már egy utó megjelenés, ami nagyon érdekes, mert hogyha maga a rajz közlése az valami fajta támadás és bűnös dolog, akkor minden klón is az. Tehát itt tulajdonképpen több ezeren követtek engem abban a bűnben, hogy ezt a rajzot közzétették, és ezeknek a 90%-a jobboldali véleményformáló volt. De amikor lecsengett, és tehát érezték, hogy ez már nem megy, akkor ezt a következő rajzot, ami az akkor talán pont 100 éves Trianon évfordulóra rajzoltam, tehát az első rajz az megjelent április 28-án, ez pedig mikor van Trianon évforduló, július 4-én, tehát akkor jelent meg, és akkor megint ment a Magyar Nemzet, Hír TV, és a többi, hogy én minden magyart megsértettem. Érdekesség volt, hogy a Hoppál Péter nevű kereszténydemokrata képviselő írta ki a Facebookjára, hogy Népszabadság is viccelt, és aztán megszűnt. És hogy most felkészül a Népszava, mondta ő. De ez, ebből már nem lett akkora buli. Tehát hogy azt lehet ebből leszűrni, hogy a nemzetellenességben nincs akkora mozgósító erő, mint a blaszfémiában. Úgyhogy ez is lecsengett. Ide, igen. Na most egy másik kereszténydemokrata képviselő, a Vejkei Imre viszont addig ostromolta a fővárosi bíróságot, amíg befogadták az ő perét, mert ugye ez polgári per, tehát nem büntető perről beszélünk, bár nem, igen, nem büntető perről beszélünk, hogy őt igenis megsértettük ezzel a rajzzal, nem engem perelt, hanem a Népszava kiadóját, amire a fővárosi bíróság azt a határozatot hozta, nagyon sokáig visszadobta, hogy ez nem per alap, de addig egészítgette ki, és hát ugye mégis az igazságügyi bizottságnak az elnökéről beszélünk, tehát ha valami nem megy, akkor csavarunk a törvényeken, és akkor már fog menni, hogy a bíróság tulajdonképpen ezt gyakorlatilag egy ülésben a jelenlétünk nélkül elintézte azzal, hogy itt nem történt meg az ő személyiségi jogainak a megsértése, mert amiket ő erről a rajzról állít, azok egyik sem tény, hanem mindegy, hogy ez nem valami fajta ténynek kell tekinteni, hanem annak, amik, tehát karikatúrának, és az emberek erre, mint karikatúrára néznek, és mint karikatúra viszont már nem meríti ki a személyiségi jogainak a megsértését. Ekkor a barátunk végig nem is ő, hanem majd a nevekkel mindig bajba leszek, elnézést, azt hiszem, ezt már ismerjük ezt.
Ebben a korban vagyunk.
Így van. Azt mondta a mentorom, hogy 60 fölött az ember már ne kezdjen névvel mondatot. Tehát a ökumenikus egyházaknak a szövetségének a vezető, aki maga is evangélikus lelkész, ő írt egy ilyen szép tiltakozást, hogy tiltakozzunk a szent dolgoknak a megsértése miatt, nem pontosan idézek, és ezt körözte aztán a Vejkei az egyházi vezetők körében, és aláíratta. Most képzeljétek el egy olyan papírt, lehet, hogy ez csak virtuálisan létezik, de azt hiszem, hogy egy papírról van szó, ahol együtt szerepel nem csak az összes történelmi egyház vezetőjének, tehát megint csak minden nevek kellene következzenek, azt hiszem Veres püspök, a katolikus püspökkarnak az elnöke, de ugyanígy a református, evangélikus, unitárius és baptista, a végén felkéreckedett rá a hídgyülekezetei is, őket nem keresték meg, és most tessék kapaszkodni, a két ellenséges zsidó egyházi szervezet, tehát a Köves Lomó féle, illetve a Mazsihisz is aláírta ezt, sőt, a Magyarországi Iszlám Egyházak Szövetségének az elnöke is aláírta ezt, úgyhogy tulajdonképpen nekem van erről egy ilyen papírom, hogy szerintem ez a világ béke, tehát ilyen nincs, ahol ennyien fognak össze, ennyi félelkezik. Később a Mazsihisznak azóta már levondott elnöke, szerintem fogom tudni, milyen Vilmos. Ha nem gondolok rám, köszönöm, ő megkövetett, hogy ő nem tudta, tehát nem írták le ebben, hogy itt egy karikatúra ellen szól. Ez csak az, hogy a szent helyeknek és a szent értékeknek a megsértése és kigúnyolása ellen, nem is volt gúnyolás, megsértése ellen tiltakoznak. Ennek ellenére a Vejkei már aznap elment a Magyar Nemzethez, a papírt lobogtatva, hogy na tessék, hazugság, hogy nem sértettem meg, ahogy a bíróság gondolja, a keresztényeket, mert itt a legautentikusabb keresztények egybehangzóan azt mondják, hogy igenis, ilyen sértettem meg őket, és azt is nyilatkozta, hogy ez, ennek a birtokában már nem fogja elveszíteni a fellebbviteli pert, ami egyébként várható is volt, hiszen fölülről foglalja el ugye a NER a bíróságokat, tehát az alacsony szintű bíróságok sokkal függetlenebbek a mai napig, mint a mondjuk a kúria. Ahova szintén elkerült az ügy, a kúria elítélte a rajzot, és a 400 ezer forint fájdalomdíjat ítélt meg az olvasható a képviselő úrnak, és ezt a sajnálkozó szöveget kellett a Népszavának megjelenítenie, amivel ugye jöttek hozzám, hogy ezt most hogy lehetne, hiszen az volt az ítéletben, hogy az eredeti közlés helyén jelenjen meg a helyreigazítás, és hát ez egy karikatúra hely, és én mondtam, hogy szerintem akkor én ezt nem rajzolok aznap karikatúrát, hanem egy szöveg buborékban szépen beírom a betűhíven az ítéletet, és akkor ott az jelenjen meg, amire aztán azt nyilatkozta Vejkei, hogy ez micsoda szemtelenség. Tehát még az ítélettel is gúnyolódom, de jogilag ez beleköthetetlen, mert tényleg eleget tettünk, tehát ezt már nem tudja perelni. Itt jöttünk mi a képbe. Tudnélik, nem akartuk annyiba hagyni a dolgot, és szerettük volna ezt a Strasbourg-i Emberi Jogi Bíróság elé vinni, ehhez azonban kellett még egy szintet megjárnia az ügynek, az Alkotmánybíróságot, mert ugye csak azzal lehet Strasbourg-ba menni, olyan ügyel, ami már kimerítette a teljes vertikumát a hazai jogszolgáltatásnak, úgyhogy az Alkotmánybíróságnak a elítélését is ki kellett várnunk. Természetesen az Alkotmánybíróság is elutasította a mi felülvizsgálati kérelmünket, és azt mondta, hogy megsértettem a keresztényeket, ami ugye csak azért probléma, mert hogy nem egy keresztény van. Tehát a Vejke Imre most kapott 400 ezer forintot, de bárki, aki bemondásra keresztény, tehát ezt nem vizsgálhatja alkotmány alapján senki az érzékeny csoporthoz tartozásnak a valóság tartalmát. Tehát tulajdonképpen akár egy másfél milliárd keresztény van, nem tudom pontosan mi. Tehát, hogy bárki ugyanígy sorba állhatott volna, hogy ő is megsértve érzi magát, és kéri a kártérítést. És ez egy nagyon veszélyes folyamat, mert ugye mondjuk a Tóta ugyanígy kapott büntetést, illetve a HVG azért, mert azt írta egy pamfletjében, hogy büdös magyarok, és akkor ment négy magyar ember, és azt mondta, hogy ezért nekik jár a fájdalomdíj, és meg is kapták. Úgyhogy tehát itt tartanánk most. Közben azért sok minden történt. Tulajdonképpen én ennek a rajznak, és itt van igazad, hogy én ennek a rajznak köszönhetem azt, hogy nem csak magyar karikaturista vagyok, hanem nemzetközileg ismert, de én nagyon sajnálom, hogy egy ilyen nem túl jó sikerült rajztól lettem én nemzetközileg ismert, de hát ugye abban az évben, amikor ez a botrány volt, akkor a MUOSZ karikatúra szakosztálya megszavazta ezt a rajzot az év rajzának. Ezt úgy hívják ezt a díjat, hogy kétfilléres díj, pontosan ennyi is egyébként a díjnak a
díj része.
Igen, tehát a anyagi oldala. És most vannak bajban, mert lassan kifogynak a Lukas kétfilléresekből egyébként a szakosztályban. És emiatt ugye a MUOSZ is célkeresztbe került, tehát ugyanígy ment egy ilyen... Tehát meg van egy ilyen riadólánc, ugye, ahol így végigmegy, hogy most hova lőjünk, és akkor a MUOSZ-t is rendesen megsorozták emiatt, hogy ezt szavazták meg. Ez egy titkos szavazás egyébként. És ezek után egy nemzetközi szervet, az ügyet egyébként ez ilyen kulisszatitok, hogy végig figyelemmel kísérte a Cartooning for Peace nevű svájci székhelyű szervezet, illetve a jobban ismert Riporterek határok nélkül